Minden a körülményektől függ. Ha például a kisgazdapárt komolyan megfontolná az ország mai nehéz helyzetét, és nem támasztana vihart az összeülő parlamentben, sem a pénzügyi helyzet, sem más kérdés kapcsán, akkor talán el tudom érni, hogy ne terjesszen be senki sürgős interpellációt a kiviteli engedélyek ügyében sem. És ha most így lesz, mi lesz aztán? Kérdezte Nagyatádi szűkölve. Azt meglátjuk, tért ki a gróf. De ha ebben megállapodunk, akkor megbeszélem a dolgot a kormányzóval is. Betlen igyekezett nyugodt szemtelen képet vágni, mint akinek minden mindegy. Pedig vagy most sikerült térre kényszerítenie Nagyatádi Szabót, vagy tán soha, és mit agadás sok függettől. A pártok vezetői között aztán meg is született az egyezmény, a pártok nem bolygatják az esküdtféle Panama ügyét. Nagyatádi Szabó azonban érezte, hogy Betlen nem hagyja ennyiben. Amíg célját, az egységes párt megteremtését és ezzel egyetemben a kisgazdapárt likvidálását el nem éri, addig nem lesz nyugalom. Szeptember 22-én Horthy kormányzó, Betlen, valamint Daruvári Géza igazságügyminiszter jelenlétében fogadta Nagyatádi Szabót. De hiába készült fel a szabad királyválasztó, egyszer mint a kormányzó hű kisgazda arra, hogy ártatlanságát bizonyítsa, Horthy szó sem hagyta jutni. Kellemetlen egy skandallum, és már is túlságosan nagy hullámokat ver. Feltétlenül le kell csillapítani a kedélyeket. A maga szerepe, mutatott újjal a kisgazda vezére, különösen fontos. Követelem, hogy egyezzenek meg Betlennel minden lényeges kérdésben. Nagyatádi Szabó apatikusan merett maga elé, Horthy felzs alá sétált. Én nem akarok még nagyobb botrányt. És amit a gróf úr a jövendőről mondott, az az én intencióm is, meg kell találni a közös utat. Úgy nyer az ország tömör kormányzás alkalmas politikai erőbázist. Ez az a Viejszta esküt, vagy kicsoda, az hogy viselkedik? Főméltóságot talán tudja, hogy esküt nekem becsületszavát adta, mint mostanáig be is tartotta. De én félek, hogy fecsegni fog. Tarts a kézben, Betlen majd segít, de maga is beszéljen vele, az a fontos, hogy el kell tusolni az affért, és amint az ország nagy kérdései rendbe jönnek, egyidejűleg rendbe jön a maga dolga is. Ebben maradtak. Horthy elég világosan beszélt, azt akarta, hogy Nagyatádi és Betlen pártja egyesüljön, azaz legyen vége a kisgazda politikának, még abban a nagyon szelíd és engedelmes formában is, amint ezt a kisgazdapárt kulák vezetői képviselték. És hát ez a menekvés ára. Nagyatádi Szabó a kelepcébe szorított panamista nem mert ellenvetést tenni. Meg kell hagyni Betlen által a gentleman's argumentet, amelyet Horthynál kötöttek. Már másnap magához kérette Hetényi rendőrfőtanácsost, a későbbi főkapitány helyettest. Nagyatádi személye mocsoktalanul kerüljön ki az ügyből, utasította Etényit. Ez a kormányzó intenciója is. A nyomozást csak folytassák, de az ügy hullámai ne felfelé fodrozzanak, érti? Értem, kegyelmes uram, de elég későn méltóztatott szólni, hisz ebből nagy baj lehetett volna az embereim, ugyanis lefoglaltak esküt hivatali szobájában két fáskosarat tele iratokkal. Az egész Panama irattára, kegyelmes uram. És hát bizony akadt köztük egy néhány, kegyelmes uram, amelyik erősen kompromittáló Nagyatádi miniszter úrra és másokra nézve. Úgy, és mit gondol Etényi? Mit kellene ezekkel a levelekkel csinálni? Különben ez a maga dolga. Maga majd tudni fogja, mit tegyen. Természetesen, hajolt meg ültében a rendőrfőtanácsos. Két óra múlva a főtanácsos már a fáskosakban kotorászott, a felsőbb intenciókhoz híven gondoskodott róla, hogy Betlen, Nagyatádi és a többi miniszter protezsáló levelei ne legyenek a kiviteli Panama iratai között, nehogy az ügy hullámai netán felfelé fodrozzanak. De hát a víztükör azért már erősen gyűrűzött, Friedrich István volt miniszterelnök, a legitimisták egyik vezére vihart kavart a parlamentben, ugyanis két képviselő, két főpanamista, Zákán Gyula és Zőke Antal az esküdt letartóztatása és vallomása miatti ijedelmében fecsegni kezdett. Friedrich szerint Zákány ezt mondta: én igen jó adatforrás leszek, sok mindenről tudok és kérlelhetetlenül feltárom. Zőke Antal meg így nyilatkozott: szombaton beszélni fogok, nem hallgatok el semmit, most már nincs miért. Zákán Gyula még azt is hozzátette: olyan világra szóló skandalumot csinálok, hogy ebbe a kegyelmes urat nyaka is beletörik. Mindketten arra utaltak, hogy még Bethlen gróf is benne van a Panamában, és az ő bicskája is beletörhet. A két megszeppent kiáró azt hitte, hogy Bethlenék őket is odadobják az igazságszolgáltatás martalékául, akárcsak esküdtet. Nagyotádi Szabó eközben igyekezett Esküdt Lajost szelídíteni. Hetényi főtanácsossal szeptember 29-én éjjel bement a főkapitányságra, és egy elsötétített szobába eléje vezették Esküdt Lajost. Esküdt mártír képpel merett főnökére, aki igen nagy zavarban volt. Hogy vagy? Kérdezte Bárdjún. A titkár nyersen felelt: hagyjuk a formaságokat, miniszter úr, térjünk a tárgyra, én hallgattam önről, mi lesz velem? Édesöcsém, lágyult el a miniszter, megértem, hogy türelmetlen vagy, ne félj. Kiszabadulsz, aztán minden rendbe jön. Csak okosan, csak ügyesen. Ne beszélj arról, amiről nem szabad, hiszen becsület szabadat adtad nekem. Tehát, miniszter úr, ön már is fáradozik az ügyemben? Az csak természetes, adta a bankot a miniszter. Veszem észre, miniszter úr, a rendőrség lefoglalta a fás kosarakban az irataimat. Ma elévem tárták ezeket, csak hogy jó pár hiányzik. És pedig főként azok, amelyeket ön aláírt, meg amiket Bethlen miniszterelnök küldött nekünk. Hely, kérlek, kedves öcsém, ez a te érdekedben történt. Így a mi kezünk szabad. Légy nyugodt, nem lesz semmi bajod. Tehát rehabilitálnak? Mindent meg fog tenni, érted? Rehabilitálnak vagy sem? Kapsz legalább $10,000. Nem, nekem nem pénz kell és nem állás. Én politikai pályán akarok maradni. Nekem mandátum kell a választásokon. Én szerepet akarok kapni a Kisgata párt vezetésében, úgy, mint azelőtt. Nagyotádi nem mert nyíltan ellent mondani. Meglátjuk most az a fő, édes öcsém, hogy szabad lábra kerülj. És ez be is következik, én garantálom. Én nem akarok senkinek a balekja lenni. Követelem, hogy adjanak egy kerületet a választáson. Ezt akkor is kiérdemeltem volna, ha nem dolgoztam volna olyan buzgón a választási sikerünkért, mint ahogyan hajlandó voltam a legnagyobb kockázatra is. Mondom, édes öcsém, bízzál, és minden jóra fordul. Esküdt meglehetősen vigasztalan volt, amikor elváltak. Veszélyt szimatolt politikai karrierjének veszedelmét. Napokig nem volt nyugta, kivált, hogy feléjesen észtek. Na végre barátja és csinkos társa, Zőke képviselő kereste fel. Pajtás, minden megtörtént az érdekedben, ami kellett, most az a legfőbb, hogy kikerülj. Menj szanatóriumba. Innét hogyan? Minden elő van készítve. Beteget jelentesz, erre bizonyos orvosok meg fognak vizsgálni, beutalnak, ennyi az egész. Az orvosok a mi embereink. Zöke már azt hitte, hogy győzött, ugyanis ő Nagyotádi megbízásából játszotta el ezt a szerepet Esküttnél. Minden elő volt készítve, hogy Esküttet saját panaszai alapján megvizsgálják, és megállapítsák róla, hogy elmebeteg. Esküdt eleinte bele is ment a dologba, de aztán valahogy meggondolta magát, és visszalépett. Most az egyszer még sikerült kikerülni a kelepcét. Közben tovább szorult a urok, az egyik főbűnös Zákány körül, a parlament felfüggesztette mentelmi jogát. Küszöbben állt rendőrségi kihallgatása, amikor Bethlen magához kérette. Mindenre el volt számva, amikor belépett a miniszterelnök dolgozószobájába, de Bethlen tréfálkozása megzavarta. No, zöldfülű, hát miért vagy úgy beijedve? Ha egyszer nincs mentség, tárta szét a karját Zákány. Mit tehetek? De eszembe sincs, másokért elvérezni. Vérezni, morgott a nagy úr, szamár vagy. A rendőrség nem fog kihallgatni. Nem hinném, kegyelmes uram, húzta el a száját Zákány. Talán már holnap menni kell. Menni, de nem a rendőrségre, Irány Amerika. A belügyben kész az útleveled. Kapsz 100 000 dollárt. Holnap reggel minisztertanács elé viszem az utazásodat. Aztán pedig... Alamás! A zöld fülű szólni sem tudott az ámulattól. Reggel a miniszterelnök virágnyelven előadta Zákány utazásának az ügyét. A minisztertanácsban nem volt ellenvetés, úgy látszott, hogy a miniszterurak örömes beleegyeznek a veszedelmes adatforrás távozásába, és egyébként is Betlen és Nagyatádi véleménye döntő súllyal esett latba a minisztertanácsi üléseken. Ha ők elhatároztak valamit, a többi legfeljebb csak aláfestette a zenekart. A jómadár útra kelt a korlátlan lehetőségek hazájába, zsebe degeszre tömve az államkasszából adományozott kemény valutával. Betlen felsóhajtott. Hála Istennek, ez megvan, de mi legyen esküdte? És ez valóban sokkal nehezebb kérdés volt. 1922-es esztendő is jól kezdődött, legalábbis Betlen István számára az esküdt botrány az Amerikába deportált kisgazda képviselő nagyport felkavart ügye, a Nagyatádi körül szállongó pletykák alaposan megtépázták a parasztvezér amúgy is hervadó nimbuszát. Hol volt már az az idő, amikor a kisgazdapárt feje saját kormányalakításról szövögetett vágyálmokat? Betlen most már teljes erővel készületett, dédelgetett terve az ellenforradalom nagy, egységes, általa vezetett pártja tetőaláhozására, és ez azt jelentette, hogy a kormányzóhű kisgazdapártot Horthy őfőméltósága hozzájárulásával rövid időn belül szőröstül-bőröstül elnyeli a csavaros eszű miniszterelnök pártja. A kisgazdapárt január 5-én nagyszabású vacsorát rendezett, melyen elvbarátai kíséretében megjelent a miniszterelnök, és nagy ünneplés közepette beszédet mondott. A banketten történtekről a január 7-i lapokban a következő közlemény jelent meg. A Magyar Távirati Iroda jelenti. Beavatott helyen a munkatársunk előtt Betlen István gróf miniszterelnök a kisgazdapárt csütörtöki vacsoráján mondott beszéde kapcsán az alábbi nyilatkozatot tette. A miniszterelnök híven az új kormány megalakulásakor kifejtett programjához a zilált pártviszonyok rendezésére az időpontot elérkezettnek látta. Hajlandóságát nyilvánította ezért arra, hogy a kisgazdapárttal egyesüljön. Ez az egyesülés már régóta várt, döntő lépés a miniszterelnök tervének keresztülviteléhez, mely egy egységes, szilárd kormánypárt megalakítására irányul. A grófok, az iparbárók pártja tehát egyesült a kisgazdapárttal. Megszületett a Betlen által hőn óhajtott egységes párt. Most már csak a választások voltak hátra, hogy Betlen maga képére formálja a parlamentet. Ez sem váratott soká. Betlen beterjesztette a választójogi törvényjavaslatot, amely persze a magyar ember nyílt természetének megfelelő, nyílt szavazást szentesítette, és roppant tömegeket zárt ki a választásokból. A vonakodó parlamentet Betlen a kormányzó segítségével egyszerűen feloszlatta, és az új választási rendet parancsszerűen hozta tető alá. Mint hogy azonban ilyen szépen és olajozottan haladt előre Betlen István és barátainak kocsija, nem volt immár semmi akadály annak, hogy a miniszteri titkár újra szabad levegőt szívjon. Elvégre Nagyatádi felé sem ártott ennyi keserű pirula lenyeletése után valami gesztust tenni. Még nagyon elunja magát, s ments Isten, még valami meggondolatlan nyilatkozatot tesz. Ki kellett engedni Esküt Lajost, de a már nagyon felkavart közvélemény csillapítására célszerűbbnek látszott őt biztosíték ellenében szabadlábra helyezni, mint csak simán kiengedni. Az egész ügy likvidálását így nyugodtabban, kényelmesebben végre lehetett hajtani, és vajon ki guberálta ki a kauciót? Nem, nincs itt semmi tévedés. A 2 000 000 koronás óvadékot felerészben Nagyatádi, felerészben Betlen adta. Esküt Lajos első útja persze önszeretett patronusához és kegyelmes cinkostársához, Nagyatádi miniszter úrhoz vezetett. A fogadtatás nem volt éppen a legforróbb. Tudott, pajtás, meg kell értened, hogy pár hónap múlva választások lesznek, és ezek az újságírók amúgy is állandóan itt szaglásznak körülöttem. Szóval arra kérlek, hogy legalábbis egy időre ne igen mutatkozz. Kegyelmes uram, én úgy érzem, hogy nem ezt érdemlem el végre. A közös ügyért szenvedtem, és most itt állok pénz nélkül, meg becsületben is megtépázva emlékezik, kegyelmes uram, a becsület szóra. Ne legyél hálátlan, fiam. Hát nem mindent megtettünk, érted? És a jövőben is számíthatsz rám, persze. Pénzt most nem adhatok, momentán magam is szűkében vagyok, a kauciód elvitt mindent. De mondok én neked valamit, amikor az az a malőr, félreértés történt veled, na tudod, a letartóztatásodra. Gondolok, a szesztermelési társaságnak kiadtunk 800 000 korona értékű kiviteli engedélyt, azok a szemérmetlenek kihasználták, hogy te eltűntél, és nem fizettek. Igazság szerint az az összeg jogosan járt volna, hiszen megvolt a megállapodás.